Stúdiónk vendége dr. Zoltán István, a Magyar Feltalálók Egyesületének elnöke, mérnök, tanár, kutató, szabadalmi ügyvívő, vállalkozó. Olyan sok mindent soroltam fel, pedig első ismeretségre olyan visszafogott, szerény ember benyomását kelti, hogy ilyen sok területen tevékenykedik. Ki is ön tulajdonképpen?
Hát ez egy nehéz kérdés, mert magam is zavarban vagyok, hogy pontosan meghatározom, mi mindennel foglalkozom. Talán egy divatos szóval élve meg lehet, hogy egy kicsit crossover alkat vagyok. Lényegében villamosmérnök és tanár lennék, de ezen túlmenően, hát az utóbbi immár 17 évben közügyekben is tollat, pontosabban klaviatúrát ragadok, és hát röviden, tömören kifejtem a véleményemet.
Ami az embernek első pillanatra úgy szemébe szökik, hogy a Feltalálók Egyesületének az elnöke. Feltalálóknak egyesületük is van, ezek szerint, pedig az ember úgy gondolja, hogy ez egy nagyon elszigetelt tevékenység. Milyen emberek a feltalálók?
Hát a feltalálók nem hétköznapi emberek tulajdonképpen. Nagyon intenzíven tudnak fókuszálni egy problémára, és nem elégednek meg holmi receptkönyvekkel, hanem elmélyedve egy problémába új utakat keresnek. Tehát mindenképpen ilyen kalandvágyó, alkotó típusú emberek. Ha ilyen emberek nem lennének, akkor azt tudom mondani, hogy még mindig a fán ugrálnánk. De hát szerencsére vannak, és támogatni kell őket, még ha időnként nehéz emberek is.
A szűkebb területe, ez tudható, a méréstechnika. Mit értsünk ezen pontosan?
A méréstechnika, ha tudjuk, hanem átszövi a mindennapi életünket. Tulajdonképpen, amikor a világra jövünk, már találkozunk a méréstechnikával, hiszen megmérik a testsúlyunkat. Sőt, az utóbbi időben már a születés előtt is az anyamében a ultrahangos vizsgálatok során nagyon sok mindent meg tudnak állapítani, és ez mind méréstechnikához, ezen belül jelfeldolgozáshoz, képfeldolgozáshoz tartozik.
Az ember azt gondolja, hogy a műszaki tudományok, ott már azért minden pontos kell, hogy legyen. Ott már nincsen hiba.
Hát ez egy nagy tévedés, mert az egy közhiedelem, hogy a műszaki tudományok exaktak. Ez korán sincs így. Erre kitűnő példa a méréstechnika. Csak annyit mondanék, hogy amikor az ember megmér valamit, az eredmény sosem egy szám, hanem egy számtartomány és egy hozzárendelt eloszlás és valószínűség. Tehát amikor valamit megmérünk, akkor csak annyit tudunk mondani, hogy az a keresett érték az egy bizonyos tartományban van, valamilyen statisztikai eloszlást követ, és annak a valószínűsége, hogy ebbe a tartományban van az a keresett érték, az egy adott érték, de nem 100%. Tehát lehet, hogy tévedünk. Na most ez például az orvosi méréstechnikában rendkívüli jelentőséggel bír. Hiszen ha a diagnózis bizonytalan mérési adatokon nyugszik, akkor a diagnózis és a terápia is bizonytalanná válik. Tehát ezek húsba vágó kérdések, hiszen...
Hát itt úgy látom, hogy nagyon sok izgalmas területet kell figyelembe venni. Merre felé található itt a legfőbb főnökség?
Hát az én legfőbb főnököm az tulajdonképpen a fizika, bár nem vagyok fizikus. Ezt úgy kell érteni, hogy gyakorlatilag a műszaki fejlesztés kutatás területén, ahol tevékenykedem, a fizikával küzdök reggeltől estig, és hát be kell vallanom, hogy mindig a fizika győzött eddig, és legfeljebb a döntetlen tudtam kihozni.
Aki így a fizikával kell és fekszik, annak beleférje a világképébe a Teremtő Isten.
Ha elgondolkozom azon, hogy a mikrovilágban, az atomok szintjén, vagy a makrovilágban, a világegyetemben, hát micsoda szimmetriák és micsoda rend uralkodik, akkor azt kell mondjam, hogy kell legyen egy teremtő kéz. Minél jobban múlik az idő, amit az ember kapott, annál inkább így van ez, és hát rengeteg olyan probléma van, amit ma se tudunk emberi ésszel fölfogni, hogy csak egy hétköznapi dolgot mondjak, már az általános iskolában tanulják a gravitációt, holott maguk a fizikusok sem tudják pontosan megmondani ennek a miben létét. Le tudjuk írni, tudunk hozzá modelleket, elképzeléseket társítani, de hogy ez pontosan mi, ezt nem tudjuk megmondani. Uh-huh. És ugyanúgy nem tudjuk megmagyarázni, hipotézisek vannak, elképzelések vannak, hogy a világegyetem hogy keletkezett, hogy jött létre, mi folyik benne pillanatnyilag, és hová tart.
De ezek elképzelések, és...
Ezek modellek, elképzelések, és hát időnként minden elképzelés jobb esetben finomodik, rosszabbik esetben megbukik. Uh-huh. És ebből adódnak a problémáink. Tehát kell legyen egy olyan idea, hatalom, amit elfogadunk, és amelynek mentén végezzük a napi munkánkat. De ugyanakkor a tudományban élenjáró kutatók jelentős része olyanokat tesz, ami messze túlnő azon a isteni hatalmon, amit sokak kétségbe vonnak és kritizálnak. Nem szakterületem, de itt, hogy világosabb legyek, megemlíteném például a génmanipulációt, vagy az eutanázia kérdését, ami rettentő sok erkölcsi kérdést vet föl.
Tehát valahol az ember, ha ezt egy kicsit tovább élesítem, ezt a megfogalmazást, az ember valahol beleavatkozik az Isten művébe, és át akarja.
Túl is lép rajta bizonyos Igen. területen. Igen. Hát amikor a géneket Igen. manipulálják, vagy isteni hatalmat is meghaladva valaki úgy dönt, hogy itt most ebben az esetben az eutanázia az egyedüli helyes út, akkor erről beszélünk.
Igen. És talán az emberek egymás közötti kapcsolatai, viszonyai is másképpen alakulnának, meg az egész élet talán elviselhetőbb lenne, hogyha jobban figyelembe vennénk a 10 parancsolatot, és azt, ahogy a Jóisten ezeken keresztül szabályozná az életünket.
Én megelégednék, ha legalább 3-at, de azt mindenki betartana. Most nem idézve a 10 parancsolatot hétköznapi nyelven, hát ha nem lopnánk, nem csalnánk, nem rágalmaznánk, mennyivel jobb lenne az életünk. És csak ez a 3, gondoljuk bele, mennyire megrengeti az egymás iránti bizalmat. És hát a társadalmi tőkének nagyon fajsős része a bizalom.
Nem tudná esetleg egy történettel alátámasztani, hogy a hallgatóink jobban értsék, hogy mennyire segíthet az emberek közötti kapcsolatokban a bizalom, ha megvan a bizalom?
Hát volt egy esetem, szabálytalanságot követtem el, de elévült már régen, úgyhogy elmondhatom, hogy a vizsgaidőszak legutolsó napján egy meglehetősen fáradt hallgató hozzám került vizsgára, és hát nem sikerült neki jól ez a vizsga, és hát belepillantva az indexébe nagy ellentmondást láttam. Egy nagyon jó előmenetelű hallgató volt, és ez a vizsgája nem sikerült. Valószínűleg elfáradt, nem jutott már idő rá, és hát nem akartam ezt a rossz jegyet neki beírni. De és áthidalandó ezt a problémát, megkérdeztem tőle, hogy hanyasra tudja majd ezt megtanulni. És akkor azt mondtam, jó, ezt egyet én beírom, és szeptemberben majd jelentkezzen, és akkor megnézzük. Hát én már el is felejtettem a dolgot, amikor szeptemberben kopogtak, egy szépen felöltözött fiatalember megjelent, rögtön tudtam, hogy ki, és hát azért megkérdeztem, hogy mi áradban van, és akkor mondta, hogy hát jött pótolni a dolgokat, ja, mondom, emlékszem már rá, leültünk, beszélgettünk, és megkérdeztem tőle, hogy sikerült-e bepótolnia. Azt mondta, igen. És annyit kérdeztem még tőle, hogy van-e valami problémája, amit nem értett meg, hogy azt még itt tisztázhatnánk. Azt mondta, nincs. Hát mondom, akkor köszönöm, rendben van. És nem értette, mert ő azt hitte, hogy egy vizsga következik, én pedig megbíztam benne, és végül is az ő életéről van szó. És én ezzel őt egy kicsit föl is emeltem tulajdonképpen, mert
ennyire megbízott benne.
Mert megbíztam benne, akkor júniusban.
Akkor megkapta a jelest, vagy milyen
jegyet
kapott?
Azt hiszem, jelest kapott, és én szerintem őt ez nagyon pozitívan érinthet.
Ez valahol egy kicsit ráébreszti az embert arra, hogy hogyan viszonyuljon a másik emberhez. Térjünk vissza a tevékenységéhez. Miben látja az informatika robbanásszerű fejlődésének a veszélyeit?
Ez egy nehéz kérdés, hiszen benne vagyunk. Az első számítógép, amin tanszékre kerülésemkor dolgoztam, ez egy asztali kalkulátor volt. Volt egy nagy doboz, ami a külső memóriája volt, ami 2K, tehát 2 kilobájt. Tehát ezt innen indultunk 1971-ben. Na most ez az informatika, ez tulajdonképpen elszabadult, mint egy hajóágyú, ezt lehetne mondani, de ez nem magányosan végzi ezt a dolgát, hanem szorosan összenőtt az automatizálással és az utóbbi időben különösen a robottechnikával. Az utóbbi, ez tulajdonképpen nagyon félelmetes még műszaki ember számára is, hiszen léteznek olyan cégek, ahol egy hatalmas teremben, aminek se ablaka, se világítása nincs, robotok szerelnek össze robotokat. Nem kell nekik világítás, nem kell nekik ablak, egész napot robotok szerelnek robotokat. Ez hátborzongató tulajdonképpen. A most ami probléma az informatikával, aminek a fejlődése megállíthatatlan, az, hogy az ember hajlamos arra, hogy minden jóval visszaéljen. Tehát szokás mondani, hogy egy késsel, hát egy éhezőnek vajat lehet kenni a kenyerére, de bele is lehet mártani a kést embertársunkba. Na most ezért nem a kés a felelős. Na most amit már én is érzékelek, hogy az informatika területén probléma, az, hogy nem emlékszem, hogy legutoljára mikor írtam kézzel levelet. Na de ha az így folytatódik, akkor az embernek az ujjai esetleg elsatnyulnak, és akkor hogy lesz órás, műszerész, sebészorvos, tehát ilyen finom munkákat hogyan fogunk tudni végezni. Tehát vannak veszélyek. Akkor talán a legutóbbi vihar az volt, hogy ezeket a zsaroló vírusokat kellett valahogy a világban kivédeni. Tehát rettentő sok gonoszság képzelhető el itt, de ezért nem maga az informatika, hanem az azt használó, azzal visszaélő emberek a felelősek, és itt akkor visszakanyarodhatnék a 10 parancsolatra. Tehát itt a nevelés, 10 parancsolat szellemiségének való megfelelő viselkedés a kulcs.
Ön, amióta végzett, a Budapesti Műszaki Egyetemen dolgozik, jelen pillanatban már, mint nyugdíjas egyetemi docens, de így azért a keze alól fiatal mérnökök generációi kerültek ki. Mit gondol a mai közoktatásról?
Egyre nehezebbek a kérdések.
Oktatásunkról.
Úgyhogy akkor föl kell pattanjak a veszőparipámra, mert hiszen alapvetően tanár lennék, és ebben a minőségemben azt hiszem, nem csak jogom, hanem kötelességem is jelezni a problémákat, amit teljesen jó szándékkal. Mielőtt ebben nehéz dióba vágnánk, vagy ezt próbálnánk föltörögetni, kezdjük a pozitívumokkal. Nagyon kevesen tudják, de a magyar iskola az 1020 éves, ha jól tudom, idén. Ez több évszázad. Ezt pusztán azért mondom, mert az oktatás az egy kultúra. És több évszázad alatt hihetetlen nincs birtokába kerültünk a pedagógia, oktatás területén. Ez egy hihetetlen kultúra. Hogy ezt jobban érzékeltessem, a minap néztem utána, például Luxemburgban, megjegyzem, ahol többszöröse az egyfőre jutó GDP a dolgos Németország egyfőre jutó GDP-jének. Luxemburgban 14 esztendeje alakult az első egyet. Na most ezt pusztán csak azért említem, hogy mi 1020 éve már, hogy iskolákat működtetünk. Tehát nyilvánvalóan itt valamiféle előnyünk van. Na most annyit tudnék mondani, hogy fontosat, pozitívumot, hogy egy picit karcosan fogalmazok, elnézést, de nem tilos az iskolába bejárni, nem tilos figyelni, nem tilos ott jegyzetelni, ez az egyetemre is vonatkozik, nem tilos kérdezni, nem tilos segítséget kérni. Most ennek ellenére egy kifejlett panaszkultúrában élünk az oktatás területén, és rögtön itt két fogalmat ketté kellene választani. Az egyik fogalom a tanítás. Ez az iskolának, a tanároknak a dolga. De a másik fogalom, amiről nem beszélünk, mert a közbeszéd az előzőre, a tanításra, az iskolára fókuszál, ez a másik fogalom, ez a tanulás. Na hát ez viszont magánügy. Ebben az iskola legfeljebb asszisztálhat, de itt mindenkinek magának kell megküzdeni. Tehát ebből a sárdagasztásból, ami ezen az átpolitizált területen van, kimászni csak akkor tudunk, ha tudomásul vesszük, hogy van tanítás, és van tanulás. És hogy kinek mi a dolga, és csak tanítás tökéletesítéssel nem jutunk előre.
Hiába tökéletes sem működne a tanár és az iskola, tanulóknak is meg kell tenni a magukért. Hát tényleg ez
így általánosságban mondanám. Na most az oktatás szintjeire néhány fölvillantásszerű fölvetésem azért még lenne, ha van rá lehetőség. A közoktatás, az alapfokú oktatás területén azt hiszem, hogy szükség lenne a megfelelő arányok megtalálására, mégpedig az integrált oktatás területén. Ez is egy meglehetősen átpolitizált terület. Talán onnan indítanám a gondolkodást, hogy a sportban a legtermészetesebb dolog az, hogy a sportolókat életkor, nem és teljesítmény szerint csoportosítjuk. Mert ez így sportszerű. Tehát az erejük teljébe fiatalokat az öreg fiúk csapatával szembeállítani nem volna korrekt. Na most tanárként nagyon látom azt, hogy a legfőbb probléma az, hogy integrálhatatlan gyerekeket beraknak erőszakkal egy osztályba. Na most ez tulajdonképpen embertelen is, mert a nagyon leszakadt gyerek azzal szembesül minden nap, hogy esélyem sincs a jogsorsúakkal szemben.
Igen, talán a leszakadtaknak is nagy hátrány ez.
Ez velük szemben embertelen. Tehát itt egy kompromisszumra lenne szükség, hogy tudomásul kell venni, hogy vannak integrálhatatlan gyerekek, vannak olyan gyerekek, akiket külön képezve integrálhatóvá tesszük.
Azt hiszem ez a lényeg.
És akkor integrált oktatásba egy előkészítés után becsatolhatjuk, és ez ki kell mondani, ez szakmailag így korrekt, és ez nem szegregáció. Na most egy súlyos válság van ma Magyarországon a szakképzés területén, jelentős hiány van jó szakmunkásokban. Hát itt az elmúlt évtizedekben tulajdonképpen a maradék elv érvényesült a szakképzés területén.
És aki senkire, semmi máshol nem tudott elhelyezkedni, vagy nem talált helyet magának. Nem azról van szó, hogy nem is akarnak dolgozni az emberek? Tehát fizikai munkát már nem akar csinálni senki?
Tulajdonképpen, ami kialakult, az egy olyan hadsereg, ahol vannak tisztek, tábornokok, és néhány legénység szakasz, slusz. Na most ez nem hadsereg. Tehát ez egy piramis. Nyilván tábornokból kell a legkevesebb, és szakmunkásból adott esetben a legtöbb. Na most itt akkor rögtön át is térhetünk a felsőoktatás problémáira, amit abban látok, hogy túl tágra nyílt a kapu, és valójában egy fordított verseny alakult ki a felsőoktatásban. Normális körülmények között a jelöltek versenyeznek azért, hogy bejussanak egy adott intézménybe, egy adott főiskolára, adott egyetemre. Magyarországon gyakorlatilag fordított a verseny, az intézmények versenyeznek azért, hogy legyen kellő számú hallgatójuk. Na most itt ez csak a minőség rovására mehet, ez az egész történet, és konkrétabban, és talán egy kulcsponti dolog, hogy a fiatalok pályaválasztását a divat vezérli. Holott...
És talán a kereseti lehetőségek.
Természetesen, hát az a divat, hol keresek a legtöbbet, az a divatos. Ezt a divatot tulajdonképpen azt hiszem a HVG-ben rendszeresen megjelenő statisztikák is megerősítik, hogy melyek a legmenőbb egyetemek. Na most a probléma pusztán az, hogy a felelős pályaválasztás ott kezdődik, hogy én, mint jelölt, elgondolkozom azon, hogy mi érdekel, mire vagyok alkalmas, és igyekszem ezt a területet megkeresni, ami az ambícióimnak, képességeimnek megfelel. Másfelől az oktatáspolitikának pedig az lenne a dolga, ezt próbálja is tenni természetesen, hogy az ország adott fejlettségi állapotát figyelembe véve, a távlati célokat alapul véve megszabja azt, hogy hát milyen szakterületeken, körülbelül milyen szakemberekre és milyen létszámra van szüksége, és ezeket a létszámokat kell finanszírozza. Tehát, és akkor közbe kell egy alkalmassági vizsga, mert az egy dolog, hogy én mit állítok, hogy mit szeretnék, meg mire gondolom magamat alkalmasnak, na de hát ezt egy tőlem független grémiumnak felül kéne bírálni, tehát hogy én megfelelek ennek a követelménynek.
Érthettem ezt úgy, hogy a felvételére szükség lenne?
Hát valamilyen alkalmassági vizsga kell.
Az érettségi nem elég erre?
Hát a jelenlegi formájában nem. Azt kell mondjam, hogy egy pálya alkalmassági megmérettetésre lenne szükség. Meg kell egy gondolatot említsek, nagyon divatos kifejezés ez az élet hosszig való tanulás. Ez egy idea, amivel csak egyet lehet érteni. De én meg azt tapasztalom egyetemi oktatóként, meg vizsgáztatóként, hogy a realitás az inkább az utolsó pillanatban való tanulás. Na most ennek meg olyan sok értelme nincsen. Itt egy anekdóta is befűzhető ebbe az összehasonlításba, tehát a lifelong learning meg a last minute learning összehasonlításába, hogy egyszer egy professzort állítólag megkérdeztek, hogy mennyi időre lenne szüksége ahhoz, hogy kínaiul megtanuljon. És azt mondta, hosszas töprengés gondolkozás után, hát talán 5 esztendő. Megkérdezték a tanársegédjét, aki picit gondolkozott, azt mondja, 1 év. Aztán megkérdeztek néhány hallgatót, akik egyetemisták voltak, és visszakérdeztek, mikor lesz a vizsga.
Hát köszönjük szépen ezt a gondolatmenetet, nagyon tanulságos volt. Érdekes lenne folytatni, vagy jobban belemenni. Hát akkor tulajdonképpen ezeknél a kérdéseknél visszajutottunk oda, ahonnan elindultunk, a 10 parancsolathoz, a keresztényibb emberi magatartáshoz. De befejezésül hadd kérdezzem meg, hogy mire a legbüszkébb, vagy kikre a legbüszkébb?
Hát talán ez a legkönnyebb kérdés, talán
a végére
levezetésnek. Hát természetesen a 2 lányomra és a 7 unokámra lehetek a legbüszkébb, és ők az ékes bizonyítékai annak, hogy a bizalom az mennyire fontos, ami töretlenül a mai napig fönnáll közöttünk.
Mondaná esetleg egy jellemző történetet a ővelmelésének a történetéből?
A gyerekem innovatív képességéről és az iskoláról egy aranyos történetet tudok mondani. Első osztályos lehetett a kislányom, és egyik nap egy ilyen iskolai felmérőjét, egy tesztlapját hazahozta, és hát abban volt egy kérdés, ami úgy szólt valahogy, hogy Pisti a macska farkára egy konzervdobozt kötött, és ez a cselekedet helyes vagy helytelen? És hát az én lányom, a 6 esztendős első osztályos lányom, azt x-elte be, hogy helyes. Na most ezért nem kapott pontot. És én is megkérdeztem tőle, hogy hát miért ezt választottad? És azt mondta, hogy azért, mert ha a macska farkára konzervdobozt kötünk, akkor idejébe észreveszi a madárka, hogy jön a macska, el akarja kapni, és el tud menekülni. Na most ez rendkívül innovatív és aranyos és gyermeki gondolat, és a szomorú az, hogy ezt a kérdést a tanítónénéje is föltette, és nem javította ki. Én akkor is, és így utólag is plusz egy pontot adtam volna erre, mert ő 6 éves létére képes volt ezt több szemszögből megnézni.
És talán a legfontosabb gondolatot ebben, vagy momentumot a madár szempontját érvényesítette.
És hát természetesen tanárként számos csillogó szemű volt tanítványomra vagyok büszke, akik már befutottak. Elmúlt évben például egyikük innovációs nagydíjat vett át a parlamentben, és hát azokra a tanítványaimra, akik szintén nagyon jól teljesítettek, de még a mérnöki gyakorló éveik hátra vannak, és ha így folytatják, akkor rájuk is büszke lehetek.
Köszönjük szépen az interjút.
Én köszönöm.